Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipkos Ildikó. A lakott, teljes körűen fedezett otthonok átlagos éves biztosítási díja 64,5 ezer forint volt 2025 harmadik negyedévében Magyarországon. Ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank most közzétett lakásbiztosítási indexéből. Számos könnyítést hoz a hazai kis- és középvállalkozások számára a 2026-os év. A részletekről kérdezzük az adóhatóság kommunikációs vezetőjét. 2025-ben a kakaó ára ugyan korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, de még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti szintnek. A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára azt mondta, a csokoládé árában ugyanakkor nem várható jelentős csökkenés, mert a készterméknek mindössze 20%-át teszi ki a kakaó. Ezekről a témákról lesz szó mai műsorban. Tartsanak velünk! A lakott teljes körűen fedezett otthonok átlagos éves biztosítási díja 64,5 ezer forint volt 2025 harmadik negyedévében. Ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank által közölt lakásbiztosítási indexből. A részletekről Binder Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvivőjét kérdeztem.
Országosan az éves díj 64.500 forint a hazai lakásbiztosításoknál a harmadik negyed évben. Ezen belül ugye Budapesten 61.700, a fővároson kívül 65.000 az átlagdíj. Hozzá kell azt tenni, hogy Budapesten azért ezt átlagosan kisebb méretű lakásokra kell érteni. Az egy négyzetméterre jutó átlagos biztosított érték is magasabb. Egyébként körülbelül 25%-kal haladja meg az országos átlagot. Talán a legfontosabb jó hír az, hogy a harmadik negyed évben gyakorlatilag stagnáltak a biztosítási díjak, mindössze 0,2%-os a növekedés. Ez nem véletlen az idei lakásbiztosítási kampány tavasszal, illetve a biztosítók által önkéntesen vállalt díj, moratórium díj korlátozás, amely szerint a 2024 végi díjakhoz viszonyítva nem emelik új szerződéseknél a díjakat, illetve a meglévő díjak, meglévő szerződések megújításánál is kedvezményt adnak. Ezek éreztetik a hatásukat. Összességében a elmúlt egy évre visszatekintő díjemelkedés 4,1%. Ha viszont ezt összevetjük azzal, hogy milyen fedezett vállalás történt a biztosítóknál, milyen fedezeteket vállalnak most a szerződésekre, ott egy 13%-os, tehát ennél több mint háromszorosan növekedő bővülést látunk. Ez azt jelenti, hogy a biztosításoknak az ár-érték aránya javul. Ennek olyan hatása is van, hogy a ügyfelek érdemben magasabb fedezethez jutottak, hogy az alulbiztosítottság így tulajdonképpen csökkenhetett. Tehát magyarul nagyon sokan újra kötötték kedvezőbb feltételekkel, magasabb fedezetvállalással is, hát mindössze mérsékelt, vagy egyáltalán nem növekedő díjakkal. Ezáltal a javuló árértékarány mellett az alulbiztosítottság is csökkenhetett.
A Magyar Nemzeti Bank ugye mindig az ügyfelek figyelmébe ajánlja a minősített fogyasztóbarát otthon biztosításokat. Mi látszik most az index alapján, hogy ezek átlagdíja miként alakul, mennyivel kedvezőbb, mint egy átlagos lakásbiztosítás díja, vagy a szolgáltatási szintje az mennyivel jobb, mint egy átlagos piaci terméké?
A fogyasztóbarát otthon biztosításoknak változatlanul nagy előnyük van az egyéb termékekhez képest. Itt valamivel 52 ezer forintot meghaladó az éves díj átlagosan ezeknél a biztosításoknál, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 19%-kal kedvezőbb a díj. Hogyha ezt pedig a kárráfordítás kedvezőbb számaival együtt nézzük, akkor összességében 19,5%-kal jobb szolgáltatási szintet kínálnak, tehát egy sokkal kedvezőbb árérték arányt még az egyéb piaci biztosításokhoz képest is.
Egyébként, hogyha a teljes piacot nézzük, akkor az állandóan lakott ingatlanok hány százaléka biztosított?
Magyarországon kb. 4 millió ingatlan van, és ennek jóval több, mint a 75%-ára van biztosítás. Ezen belül az érintett 3 millió ingatlannak a kb. 83%-ára kötöttek teljes körű fedezetet. Ezt egészítik ki még a csak ingóságra szóló fedezetek, ugye ott jellemzően azok kötnek csak ingóságra, akik társasházbiztosítással rendelkeznek, és a falakra, az ingatlanra már a közös képviselő, vagy a lakóközösség megkötötte a biztosítást. Ezt még egy kisebb számú, bő 200 000 olyan vidéki ingatlan egészítik ki, ahol az ingóság kevésbé fontos, és csak a falakra, csak az ingatlanra kötik meg a tulajdonosok, például mondjuk egy vikendház tulajdonosai a biztosítást.
Binter Istvánt, a Jegybank felügyeleti szóvivőjét hallották. Számos könnyítést hoz a hazai kis- és középvállalkozások számára a 2026-os év, több más mellett emelkedik az alanyi adómentesség érték határa az ÁFA-ban, nő a költséghányad az átalányadózóknál, és a mostaninál több cég választhatja a kivált, és kevesebb szociális hozzájárulási adót fizetnek a főállású vállalkozók, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilviát kérdeztem.
Számos könnyítés jön 2026-ban a KKV-knak. Az első és talán már sokak által hallott kedvezmény, az pedig az, hogy az alanyi adómentesség az ÁFA-ban, annak az éves bevételi korlátja, az megemelkedik. Eddig ugye ez a bevételi határ, ameddig lehetett választani a mentességet, hogy ezt alanyi mentességnek hívjuk. Az ÁFA-ban az 18 millió forint volt, ez 2026-ban 20 millió forintra emelkedik, 2027-ben 22 millió forint lesz, és 2028-ban pedig 24 millió forint. Ezeket a újabb bevételi határokat azért mondtam el, mert ez egyben egy kiszámíthatóságot is jelent a kis középvállalkozásoknak, hiszen tudják, hogyha jövőre, illetve 2026-ban növekszenek, akkor az nem lesz gond, hiszen 27-ben, 28-ban is maradhatnak alanyi mentesek. Ami itt még fontos, hogy azoknak nagyon sok kérdés szokott jönni a már alanyi mentességet vállalkozó vállalkozásoktól is, és a jó hír az, hogy nekik semmit nem kell tenni, az alanyi mentesség választása egészen addig szól, ameddig valaki ki nem esik belőle, mert hogy átlépi a bevételi határt, vagy addig, ameddig valaki nem jelzi a NAV-nál, hogy már nem e szerint adózna. Tehát a 870 ezer most áfamentességgel élő vállalkozásnak semmilyen teendője nincsen. Akik viszont most szeretnének, illetve 2025-ben szeretnék ezt választani 2026-ra, nekik nagyon fontos a határidő, mert 2025. december 31-éig lehet jelezni a NAV-nál, hogyha valaki 2026-ban alanyi mentes szeretne lenni. Ezt a határidőt, ezt nem lehet túllépni.
Sokkal kedvezőbbé válik 2026-ban az átalányadózás szabályozása is. Konkrétan mi az, ami változik?
Az átalányadózás is kedvezőbbé válik, mert 40-ről 45%-ra nő az egyéni vállalkozók esetében a költséghányad. 2026-ban 40-ről 45%-ra nő a költséghányad, és itt is ugyanúgy igaz, mint az alanyi mentességnél, hogy ez is egy kiszámítható adófajta lesz, abból a szempontból, hogy már 2027-re is megvan az újabb könnyítés, ezt már most tudja mindenki, 2027-ben a költséghányad 50%-ra nő. Ennek a gyakorlatban azért is van jelentősége, mert van egy nagyon kedvező szabály, ez pedig az, ami kimondja, hogy az éves minimálbér feléig az általány adózóknak a jövedelme az adómentes. Ugye itt fontos, hogy ez jövedelem, és nem a bevétel, tehát ezt így vissza kell osztani, szorozni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-ban több mint 3,5 millió forintos bevételig az általány adózónak egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Így például azoknak, akik most azon gondolkoznának, hogy vállalkozást indítanak, de még munkaviszonyban vagy bármilyen jogviszonyban dolgoznak, azok nyugodtan a munka mellett ki tudják próbálni, hogy megéri ez az adózási forma, hiszen 3,5 millió forintos bevételig nem kell az adófizetéssel bíbelődni.
A szociális hozzájárulási adót érintően milyen változás lép életbe 2026. január 1-től?
2026. január 1-től a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozóknak csökken a havonta minimálisan fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy eddig 2025-ben, amiután mindenféleképpen meg kellett fizetni a szociális hozzájárulási adót, azt úgy kellett kiszámolni, hogy a minimálbérnek, vagy akire a garantált bérminimum vonatkozott, a garantált bérminimumnak a 112,5%-át kellett számítani, és ezután kellett fizetni a 13%-os szociális hozzájárulási adót. A nagy könnyebbség jövőre az lesz, hogy már nem a 112,5% lesz a szociális hozzájárulási adónak az alapja, hanem a 100%-a.
Az adóadminisztrációt tekintve melyek a fontosabb változások 2026. január 1-től?
2026-ban még tovább csökken az adóadminisztráció. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozóknak elegendő lesz negyedévente bevallaniuk a TB járulékot és a szochót. Elég negyedévente fizetni is. Ez egy nagy könnyebbség, hiszen a 12 helyett így már ez csak 4 bevallás és befizetést jelent. A másik könnyebbség az a társasági adózókat érinti, a cégeket. Ott lesz egy 4-szeres emelés, ez pedig a társasági adóelőlegre igaz. Az 5 millió forintos határ az 20 millióra emelkedik 2026-ban, tehát negyedéves társasági adóelőleg fizetés az most már nem 5 millió forintos határig, hanem 20 millió forintig érvényes. De még a mikrogazdálkodók egyszerűsített éves beszámolókészítés szabályai is nagyon kedvezően változnak, hiszen az értékhatárok 20%-kal nőnek. A mérleg főösszeg tekintetében az azt jelenti, hogy a 150 millió forintról 20 millió forintra nő a határérték.
Linzmeier Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét hallották. 2025-ben a kakaó ára ugyan korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, de még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti árszintnek. Mivel a gyártók jellemzően 6-12 hónapos beszerzési ciklusokkal dolgoznak, a világpiaci ármérséklődés csak 2026 elején közepén hathat a beszállítói árakra. A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára azt mondta, a csokoládé árában mindezen átcsökkenés ellenére ugyanakkor nem várható jelentős ármérséklődés, mert a készterméknek mindössze 20%-át teszi ki a kakaó. Intődi Gábort a szaloncukorfogyasztási trendekről is kérdeztem.
Van, ami változott, van, ami változatlan. Kezdem azzal talán, ami változatlan így szaloncukor témában. Pontos adataink ugye csak néhány hónap múlva lesznek, de igazából minden évben az a tanulság, hogy a legkedveltebb szaloncukrok, amelyek a zselés, kókuszos, marcipános, magyarókrémes, ezek nem változnak, ezek majdhogy nem évtizedek óta, de a zselés mindenképpen a gyakorlatilag a 70-es évek óta a trónon van, abból vásárolnak a legtöbbet, és ez nagyon nem változik. Ami változik, az a választék és a fogyasztók nyitása, tehát amellett, hogy ugye egyrészt abszolút ragaszkodunk a tradíciókhoz, meg a régió ízekhez, de van egy nagyon erős nyitás is az újdonságok felé, úgyhogy a választék is azért nagyon sokat bővült, úgyhogy egészen érdekes ízkombinációk, például különböző minőségi szárított gyümölcsökkel feldobott szaloncukrok, gondolok itt mondjuk vörösboros szilvásra, vagy fügésre, vagy diós fügésre, egészen óriási a választék, és erre is van egy nagyon komoly nyitottság, illetve van kereslet a különböző speciális, például mentes vagy vegán szaloncukrok iránt is. Ez az, ami talán változás. Szintén változatlan az, hogy nagyjából ilyen ökölszabályszerűen olyan 3000-3500 tonna szaloncukor fogy el egy évben, és körülbelül 8 millió csoki Mikulás ebben az ünnepi időszakban. Itt azért számítunk egy pici csökkenésre az emelkedő árak miatt, de azért nagyon stabil ez a fajta vásárlás, tehát úgy látjuk, hogy még ha akár éves szinten stagnáló vagy csökkenő is a piac mennyiségben, akkor azért az ünnepeken hajlamosak vagyunk nagyjából ugyanannyit vásárolni, mint korábban, akkor is, ha egy picit drágább.
Említette az árakat, most mondjuk a kedvenc, a zselés az kilónként hány forintért vásárolható meg?
Ugye a zselésben is óriási a szórás, tehát borzasztó nehéz mondani egy általában érvényes számot, de néhány ezer forintos kilónkénti árról gyakorlatilag szinte a csillagosség a határ. Tehát ugye a zselés, amit mondjuk nagyobb mennyiségbe készít egy nagyobb gyártó, és van olyan zselés, amit egészen pici mennyiségbe egy kézműves különböző különleges anyagokból, tehát zselésben is megjelent a nagyon komoly gyümölcstartalommal rendelkező gyümölcs zselés, meggyes, málnás, áfonyás például, ezeknek az ára akár a 15-20 ezer forintot is elérheti. Egy nagyobb gyártó, aki méretgazdaság gazdaságosságból, hatékonyságból adódóan kisebb költségekkel tud gyártani, akkor lehet kapni 4-5 ezer forintért is zselé szaloncukrot, úgyhogy nagyon-nagyon szórás.
A különleges szaloncukroknál mennyi a kilónkénti ár? Tehát említette a különböző gyümölcsös változatokat, vagy alkoholos változatokat, vagy ezek kombinációját?
Az árak szórnak egy kb. 4000 forint és 15-20 ezer forint között.
Térjünk hát a másik témára, a kakaó árára. Ugye az elmúlt időszakban egy jelentős élelmiszer áremelkedési cikluson vagyunk túl, most már úgy tűnik, hogy visszafelé korrigálnak az árak. Ugyanez figyelhető meg a kakaó esetében is. Hol van most a kakaó árszintje?
A kakaó árszintje évelején, 2025 évelején kb. 12 ezer euróról indult itt az európai árutőzsdéken, most jelenleg 6 ezer euró körül van, tehát a kakaóra lement a felére. Ettől viszont sajnos nem lehet azt gondolni, hogy a csokoládé ára is majd akkor lemegy a felére, de ennek számos oka van. Az egyik, hogy még a nagyon magas kakaótartalmú csokoládénál se éri el, vagy nem haladja meg a 20%-ot a kakaóköltség. Tehát, hogyha veszünk egy tábla csokoládét, aminek a kakaóköltsége maximum 20%. Ugye, hogyha a kakaó ára lemegy a felére, akkor legjobb esetben ezt a 20%-ot tudja befolyásolni a kakaóár csökkenés, és ez a végső fogyasztói árat, amiben aztán rengeteg minden más van, a feldolgozás, szállítás, csomagolás, marketing és egyéb anyagok, amik benne vannak a csokoládéba, egyéb összetevők. Ezért drasztikusan nem fogja egy ilyen árcsökkenés sem befolyásolni, nem fogja drasztikusan úgymond olcsósítani a csokoládét. Másik ok az, hogy a beszerzési ciklusok, azok 6-12 hónapos a kakaó esetében, a kakaó egy nagyon jól tárolható alapanyag, és amikor egy-egy cég úgy látta, hogy most nagyon-nagyon ugráltak az árak, tehát ez a 12 és 6 ezer euró azért ez elég távol áll egymástól, hogy most ő beszerez egy nagyobb mennyiséget, teszem azt, hogy vásárolt 8000-9000 euró körül, akkor neki továbbra se 6 ezer euró lesz a kakó beszerzési ára, hanem ez a 8-9 ezer egészen addig, amíg ki nem pörgeti a készleteket. Ezen kívül bár az örvendetes, tehát az tényleg örvendetes, hogy a kakó ára csökkent, mert van teljesen csillagászati magasságokat ért el az utóbbi években, tehát volt a 12 ezer eurónál is jóval magasabb. Más költségek viszont emelkedtek, és emelkedő pályán vannak, tipikus például még a szállítási költségek, amik előreláthatóan emelkednek 2026-tól mindenféleképpen, emelkednek a munkabérek, és a cégeknek fedezniük kell, tartalékot kell képezni előre nem látható költségemelkedésekre, mert ilyen fajta sok, mint ami történt a kakaópiacon, ez más összetevőkkel is megtörténhet, vagy pedig más költségelemekkel is megtörténhet. Például meg is történt, hogy egy dolgot mondjak, volt egy nagyon drasztikus, csak a cégeket érintő közműdíj emelés nemrég, illetve csomagoló díjaknak is a csomagolással kapcsolatos díjaknak az emelése is történt viszonylag váratlanul, úgyhogy erre is készülnek a cégek, plusz ugye össze-vissza változnak a valuta árfolyamok is, most a forint nagyon erős, ami szintén egyébként csökkenti a beszerzési költségeket, és ez is csak lassan tud átmenni majd a termékárakba. Egyébként arra lehet számítani, és ezt már most karácsonykor is látjuk, hogy úgy tudnak a cégek a legjobban, hogy majd visszaadni a fogyasztóknak a bizonyos ár összetevők csökkenéséből, hogy akcióznak. Inkább továbbra is emelkedő, vagy legalábbis szinten maradó árakra, és több akcióra számítunk 2026-ban.
Egyébként mi az oka az árcsökkenésnek, lehet erről tudni valamit, hogy milyen tényezők állnak a háttérben?
Strukturális okok álltak az árnövekedés mögött alapvetően, mégpedig ez az, hogy kakó elsősorban afrikai területekről, és ott földrajzilag nagyon koncentráltan Gánából és elefántcsontpartról származik a világ kakó termésének a zöme. Itt időjárási jelenségek, kártevők miatt, valamint egy nagyon emelkedő kereslet miatt gondoljunk arról, hogy Indiában, Kínában tovább erősödik a középosztály, ez önmagában 2-2,5 milliárd fogyasztót jelent, és a 2-2,5 milliárd fogyasztó egyre több csokoládét szeretne enni. Van egy ilyen keresleti nyomás is a piacon, ugye, amit meg nagyon keresnek, annak fölmegy az ára, miközben éghajlatváltozás, kártevők és egy nem annyira jó termelési szerkezet miatt az afrikai kakaóellátás az szűkült. És akkor erre rátett egy lapáttal az, hogy ezt a szűkülést ezt sokan, sok olyan cég, aki kakaóügyleteket folytat, ezt beárasztott gyakorlatilag ezt hosszú távon, ez valószínűleg így lesz, és úgymond tett arra, hogy a kakaó az nagyon durván megdrágul, és volt egy ilyen piaci hit, hogy amikor ez az egész folyamat beindult, hogy akkor hát itt tényleg nagyon messzire elszállnak az árak, és aztán ezek a nagyon elszálló árak egy kicsit elkezdték magukat meggyógyítani is, mert ugye amikor ez már nagyon-nagyon drága volt, akkor csökkent a kereslet is, mert a fogyasztói kereslet is, meg a céges kereslet is csökkent a kakó iránt, és akkor ez szépen elkezdett visszakorrigálni az ára, úgyhogy nagyon mértékadó elemzők már a kakó árak csúcsán azt mondták, hogy ez valószínűleg tarthatatlan hosszabb távon, és valószínűleg vissza fog korrigálni, és pont ezt a 7000 euró körüli sávot lőtték be, mint ami visszajöhet, és tartósan velünk maradhat. Nagyon reméljük, hogy igazuk volt, és ez így lesz.
Intődi Gábort, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.